Konok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
Szelíd dombok között érek a településre, ahová nem véletlenül érkezem. Meg szeretnék nézni valamit, ami nagyon vonz. Bármilyen furcsa is, ez a vonzó darab mindössze egy ajtó. Ám talán kevesen tudják, a régi baranyai sváb családok nagyon tudatosan építkeztek. Egész életük benne volt a téglában, a kötőanyagban, a bútorokban. És ebben az ajtóban is. Persze az utódok már nem mindig tudják, miért került a házra az ajtó, ami nem a bejárat. Díszes, és nem is mindig vezet fel hozzá az a pár lépcső. Használatra mondjuk így kevéssé alkalmas. Hogy mi végre épült mégis szinte minden fekedi házhoz ilyen ajtó? Azt mondja a legenda, ez az Európában több helyen ismert lélekajtó. Még Szerb Antal is ír róla az Utas és Holdvilág című regényében, mint perugiai szokásról. A halottakat ezeken keresztül adták ki a halottas menetnek, ahogyan mondták, hogy lélekkel költözzenek el. Nem tudom, vajon az újszülöttet is átvitték-e ellenkező irányban ugyanezen az ajtón, de egyáltalán nem csodálkoznék azon sem. Mert az ajtó, amit az egykori parasztember zseniálisan megálmodott, majd a házra alkotott, két világot kapcsol össze. És érthető, hogy ahhoz a másik, számunkra ismeretlen világhoz talán nem is kell lépcső. Az újszülöttet és a halottat is kézben fogják vinni, ebben az emberek igencsak egyformák. A lélekajtó mindig patyolattiszta. Az éves nagy takarításnál külön foglalkoznak vele, és még ha sokáig nem használják is, tökéletesen kell nyílnia. Ilyen lélekajtók ma is léteznek, még ha nem is építik a ház oldalára manapság. A pillanat, amikor hazaérünk a babával, amikor elbúcsúzunk halottunktól. De az is, amikor életre szóló döntéseket hozunk, vagy amikor az élet dönt helyettünk, és úgy érezzük, minden ajtó bezárult. Tökéletes élet és tökéletes kapcsolat persze nincs, ám erre a bennünk lévő lélekajtóra vigyáznunk kell. Néha nem is elég az éves nagy takarítás. A lélekajtónak mindig készen kell várnia azt, ha nyílnia, csukódnia kell. Nézem a fekedi magas homlokzatú színes házakat, és próbálom elképzelni az egykor itt lakókat. A szorgalmas svábokat, akik közül számosan vannak az én őseim között is. Betűzöm az egyik német feliratot, nem sokáig jutok, mégis szíven üt a mondat. Ez az én házam, és mégsem az enyém. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Az élet kapujában. A kicsi lány csoda gyermek már, ami a gyors fejlődését illeti. Szülei pedig legszívesebben a boldogságukról beszélnének.
A mai napig emlegetjük az első összepillantásunkat, igen, mert abban már minden benne volt.
Szuper nagy és szuper apa. Tegyük hozzá, az anyuka már nem tud nekik segíteni, talán innen is az átlagosnál nagyobb erejük. Apák napja van, és tudjuk, nem minden hős visel köpenyt.
Lehet, hogy aki erre gondolt, ő hősként tekinthet rám. Én ezen sose gondolkodtam, hogy ez hősi teendő volt. Vagy ott van a árvíz, akkor pakolni kell a homokzsákot, amíg meg nem állítod. Tehát ez egy ilyen feladat.
Boldizsár eljegyezte Évát. A mondat 62 éve hangzott el, és azóta is emlegeti a ma már együtt idősödő házaspár. Sem megismerkedésük, sem házasságkötésük nem volt szokványos.
Fél órát körülbelül beszélgettünk, és nekem is megdobbant a szívem rögtön, és éreztem, hogy itt az alkalom, de nem mondtam még igent.
Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Boldogság szívecskékkel. És ezt kicsikét sem szánom viccnek vagy karikatúrának, sőt, azt hiszem, cimbalmos Kléri Zsuzsanna és cimbalmos Kozma Ábel Róbert boldogságához hasonlót minden ember megérdemelne. Egy pillanat alatt egymásba szerettek, és ez másfél éve történt. Azóta házasok és kislányuk született. Sok nehézségen mentek át, amíg megtalálták egymást. Zsuzsanna párkapcsolati csalódásokon, Róbert pedig egy válláson van már túl. Zsuzsanna 42, Róbert 32 éves, de ez nem zavarja őket, s bár úgy hitték, hogy Zsuzsanna egészségügyi problémái miatt nem születhet közös gyermekük, 3 hónappal ezelőtt mégis meglátta a napvilágot cimbalmos Améli Aurora Mia. A kislány abból a szempontból is különleges, hogy az átlagnál gyorsabban fejlődik, de a szakemberek megnyugtatták a szülőket. Csoda gyerekek léteznek. A riporter Schweyer Rita.
Béke van.
A kicsi lányuk éppen szopik, és közben alszik.
Igazából az egész napot rajtam tölti.
Említette, hogy napközben nem alszik, viszont az éjszakát végig alussza.
Szerencsésnek is érezzük magunkat. Az éjszakát nagyon korántól elkezdte átaludni. Az is nagyon korán kiderült, hogy nappal ez nem annyira kivitelezhető. Ilyen mikroalvásokat azért látunk tőle. Olyan, mintha mindent tudni akarna, mintha úgy érezné, hogy lemarad a világról, ha elalszik.
Ugye ma egy nagyon nehéz napon vannak túl. Több órát a gyermekklinikán töltöttek, ahol kiderült, hogy jobban fejlődik, mint az átlag, és hogy különleges lehet.
Igen, bárkivel találkozunk, bármilyen szakemberrel, mindenkinek nagyon fura, hogy mennyire gyorsan fejlődik. Örülünk, hogy meg lett nézve, mert úgy vagyunk vele, hogy mindent azért jobb tudni.
Ő ugye most 9 hetes, megy a kúszás, az átfordulás, a fejét a születés pillanata után azonnal felemelte, és másodpercekig képes volt tartani, ugye azon is meglepődtek a szülészeten. Nagyon hamar fölismerte már a hangokat, keres, tudja honnan jövök, úgyhogy nagyon kis okos.
Valamelyikük ilyen volt?
Nem tudok róla, hogy én ilyen lettem volna. Sőt, 3 éves koromig nem beszéltem, csak azt mondtam mindenre, hogy nem.
Én a teljesen kicsit ugye nem tudom, én 1 éves koromig intézetben, árvaházban voltam. Engem ugye örökbe fogadtak a szüleim, de utána, ahogy elmesélték, ők nem úgy fogalmazták, hogy gyorsan fejlődtem, hanem hogy extrém ügyes voltam dolgokban, tehát hogy biciklizni, pótkerék nélkül 2 évesen tudtam.
A szakemberek azt mondták, hogy léteznek ilyen gyerekek.
Így van, egy hölgyel beszélgettem, aki nagyon régóta ezzel foglalkozik. Oktatási tanácsadása, hordozási tanácsadó, dúla, ő mondta, hogy léteznek ilyen gyerekek, van is rá tanulmány, szuperbabáknak hívják őket, mondta, hogy neki is van egy kisfia, ő is ilyen szuperbaba lett, ő nyugtatott meg minket, bízunk benne, hogy ő is ilyen kis ügyes lesz majd.
Az orvosi vizsgálatok ma nagyon jó eredménnyel zárultak, már csak a neurológiai vizsgálat van vissza, tehát a vérvételtől kezdve minden negatív.
Igen.
Az is csodával ér fel, hogy ez a kislány egyáltalán megszületett, hiszen Zsuzsinak nincsen meg az egyik petefészke.
Igen. Emellett volt nőgyógyászati műtétem is, illetve endometriózisom is van. Úgyhogy, ha valaki ő tényleg egy csoda, 5%-unk volt, hogy ő megfoganjon. Mindenki el volt ájulva, hatalmas volt az öröm.
És természetes úton fogant.
Igen.
Szerettek volna babát? Üterben volt?
Igen, mi már a kapcsolatunk elején nagyon hamar éreztük, hogy mi erre vágyunk. Annak ellenére, hogy a Zsuzsinak nem volt még babája, nekem a második babám, és amikor úgy igazán elkezdtünk ezzel foglalkozni, szerintem egy 2 hónapon belül sikerült.
Egyébként Zsuzsi a korábbi kapcsolataiból szeretett volna babát? Váltak ezek annyira komolyá, hogy felmerült ez a kérdés?
Nem, a lelki mélység az nem volt meg hozzá.
És itt mi történt, hogy mégis?
Nagyon természetesen jött, Robival villámcsapásszerűen találkoztunk. A mai napig emlegetjük az első összepillantásunkat, mert abban már minden benne volt.
És ennek hány éve?
Nem sok, másfél.
Ez a másfél év is nagyon érdekes, mert mégis olyan volt, mintha egy élet benne lenne. Rengeteget utaztunk azóta, a gyerkőc bejött, én munkát váltottam, vállalkozást alapítottam. Ez is különleges volt, ugye a kapcsolatunk is különleges, meg hát az, hogy a kisbaba ugye megszületett.
Említette, hogy van még gyermeke. Ő mennyi idős?
Ő most lesz nyáron 4 éves, nekem egy kisfiam van még.
És ott mi történt, hogy az a kapcsolat nem sikerült?
Külföldön éltünk elég hosszú ideig, ott is ugye vállalkozásaink voltak, ott megszületett a pici. Ez egy stresszes élet volt, Ausztriában voltak céges gondok is. Már szerettem volna felszámolni, meg hazajönni, és ugye én úgy határoztam, hogy Pestre fogunk költözni első körben, annak ellenére, hogy mind a ketten mi pécsiek vagyunk. Ez volt maga az a pont, ahol vége lett, de valószínűleg én sem figyeltem már úgy erre az egészre oda, és az volt egy olyan pont, aminél ő azt mondta, hogy akkor itt nincs tovább. És akkor ő haza is költözött ugye az édesanyjához.
Mennyit láthatja most a kisfiát?
2 hetente hétvégén ő mindig jön, de sokszor van az, hogy majdnem minden hétvégén itt van, vagy hétköznap. Hál' Isten, most egész sűrűn tudjuk tartani a kapcsolatot.
Zsuzsi mit szólt ahhoz, amikor megtudta, hogy azért ott már van egy családtörténet?
Úgy voltam vele, hogy jó. Nagyon könnyen kötöttünk, szerettünk együtt időt tölteni, úgyhogy semmiféle fennakadás nem okozott bennem.
Akkor, amikor kiderült, hogy babát vár, akkor azonnal úgy döntöttek, hogy megtartják?
Ez föl sem merült, hogy nem.
Még a kora miatt sem? Meg hogy első baba? 42 nem. Évesen?
Nem. Én nem annyinak érzem magam. Mindent megteszek az egészségemért is, amit tudok. Azt érzem, hogy lélekben elég fiatal vagyok hozzá.
És az anyaság, mint szerep jól illik önhöz? Ki tud ebben teljesedni?
Inkább úgy mondom, hogy ki fogok tudni teljesedni, mert azt is érzem, hogy ez egy folyamat. Napról napra növök bele.
Volt önben félelem, hogy lehet, hogy gyorsan jön? Még nem annyira ismerik egymást?
Azért nem volt bennem ilyen félelem, mert életem eddigi tapasztalata alapján nagyon sokszor az sem tesz különbséget, ha az ember 10 plusz évig ismer valakit. Úgy voltam vele, hogy készen állok felnevelni, tudom, hogy bármit meg tudok oldani, ez is koromnak köszönhető, nincs mire várni.
És az bármelyiküket zavarja, hogy van önök közt 10 évkor különbség?
Abszolút nem.
Fel sem merült, hogy ez bármilyen problémát okozna, vagy zavarna esetleg valamelyikünket?
Én egyszer kérdeztem meg az elején írásba. Tudod, hogy mennyi idős vagyok? Írt, hogy tudom, és akkor ezt megbeszéltük.
Én azt gondolom, hogy mi egymást tökéletesen kiegészítjük, egy szintre húzzuk egymást. El se tudnám képzelni azt, hogy akár a korosztályomban, vagy a lejjebb lévő korosztályból válasszak párt. Tényleg nagyon különleges a kettőnk között lévő kapcsolat.
Mind a ketten annyi törésen túl vagyunk, annyi tapasztalatot szereztünk párkapcsolatba, hogy mostanra valahogy ez így kifort.
Van segítségük a kis Mia nevelésében? Ugye ön korán elvesztette az édesapját, igen, de az édesanyja még él.
Igen. Édesanyám segít nagyon sokat, a nővérem és a nővérem párja. Ugrásra készek, úgyhogy ebben nagyon nagy szerencsénk van. Tényleg bármit, bármikor, bármelyiküktől. Maga ez a tudat az embert már egy biztonságba rakja.
Említette, hogy nevelőszülők nevelték fel. Tartják még a kapcsolatot?
Igen, tartjuk a kapcsolatot. Nem annyira szoros most a kapcsolatunk, sajnos egy családi vita miatt, de apum is tudja, meg anyum is tudja, hogy megszületett a kicsi, szoktak is érdeklődni felőle. Apum ő más országban élő, Olaszországban él. Ugye azért más dolgok miatt is sajnos megromlott a kapcsolat. Majdnem 16 évig nem álltunk szóba, nem beszéltünk apummal. Amióta viszont nekem megszületett ugye a kisfiam, azóta kezdett ő is így visszaszivárogni az életembe, és hát amióta a kislány megszületett, azóta azért próbál aktívan telefonon érdeklődni. Ő gyermekorvos egyébként. Bármilyen kérdéssel tudunk fordulni hozzá, meg tudjuk vele beszélni, hogy olyan van, úgyhogy így segít azért.
Akkor most boldogság van, én úgy látom.
Persze. Mint karrierben, családi életben szerintem a csúcs. Vagyunk egy jó ideje, és úgy is érzem, hogy azon is leszünk. Kiderült, ugye, hogy rengeteg közös hobbink is van, utazni nagyon szeretünk együtt, és mi tényleg az elejétől kezdve nagyon-nagyon segítjük is egymást. Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolat az így kell, hogy kinézzen, így kell tökéletes legyen.
Én is úgy érzem, hogy az eddigi életemnek a tapasztalatai most akkumulálódtak. Itt tudok most megérkezni, hogy végre olyan értelmi és akarati helyzetben vagyok, hogy tudom tudatosan kivitelezni, hogy szeretném, hogy kinézzen egy napom, félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy állandóan minden tökéletes, de hogy az alapjaira tudok figyelni. Annyira meg tudtunk egymásba érkezni, hogy igen, most teljes boldogság van. Itt van a pici is, az ember azt érzem, hogy ez az egyik legtöbb, amire vágyhat.
Hogy születsz, úgy élsz. Bár a mondással vitatkoznék, azért van benne valami. Az Egerben működő összhangegyesület éppen ezt az életünkre ható születésélményt kutatja. Tagjai elsősorban szülésznők, akik először saját életükön keresztül vizsgálják, hogy döntéseikben miként hagyott nyomot a születésük. Ráadásul mára már azt is tudjuk, bár visszaidézhető emlékeink csak 3 éves korunktól lehetnek, előtte is léteznek csecsemőkori, sőt magzati emlékek is. Pilisi Csenge először Csűrösné Kriston Adrien édesanyát kérdezte.
Hány éves a kisfia? Most itt játszik körülöttünk. 4 lesz augusztusban. És ő már régóta várt baba, ugye? Szeretett volna régóta babát.
Igen, én 10 évet vártam a kisfiamra. Bennem az volt, hogy azért szeretném azt az időszakot is átélni, megélni, hiszen nem valószínű, hogy még egyszer az életemben lesz ilyen. 6 hónapos várandós koromig dolgoztam, és az utolsó 3 hónapot szerettem volna már csak azzal tölteni, hogy akkor így az ő érkezésére készülök, és akkor átadom magam tényleg ennek az élethelyzetnek. Igyekeztem nagyon-nagyon sok információt összegyűjteni, és én elmentem nagyon sokféle szülésfelkészítőre, én voltam a kórházi szülésfelkészítőkön, Pábai, tehát teljesen egy másik szemléletű szülésfelkészítőkön, elmentem magánkórházakba, hogy ott hogyan történik a szülés maga, és úgy összegyűjteni azokat az információkat, ami számunkra a legjobb.
Hogy történt a szülés ehhez képest?
Hát úgy, ahogy én azt elterveztem, végül is oda jutottam, hogy szeretném minél természetesebben és háborítatlanul megszülni a kisfiamat, lehetőség szerint mindenféle beavatkozástól mentesen, és mivel a várandóság is maga problémamentes volt, mint ahogy maga a megfoganás is, míg ugye az ember vár rá 10 évet is mindenféle beavatkozásokon átesik, és ugye nem történik az, amire vágyott, ugye egyszer csak eljön a csoda, és én úgy gondoltam, hogy ezt ugyanígy, ahogy a foganás és a várandóság történt a maga természetességében szeretném, amennyire csak lehet beavatkozásoktól mentesen, én az otthonszülést választottam bábákkal. Tudtam és hittem azt, hogy a kisbabám is tudja, hogy mit kell tennie, és én is fogom tudni, hogy mit kell tennem. Hiszem azt, hogy ahogy születünk, az az egész életünket meghatározza. Oké, nehezen fogant a gyermekem, 40 éves vagyok, de még lehet gyerekem. Viszont neki ez az egyetlen egy lehetősége a születésre. Nem tudjuk megismételni, és én igyekeztem abból a helyzetből, abból az egyből kihozni minden maximumot, és természetesen arra is készültünk, hogy mi lesz akkor, hogyha bármi közbejön, és akkor akár bármilyen segítséget kell igénybe vennünk, de hogy azt is a lehetőleg kíméletesebben és természetesebben tudjuk végigvinni. És maga a szülés az tényleg nagyon szép is olyan volt, ahogy az a déd nagyanyáink idejében történt, női körben, meg persze a családunk körében, és az is nagyon felemelő érzés volt, hogy a férjemnek a nagylánya is jelen volt, a kisöcsének a megszületésén, a legjobb barátnőm, tehát hogy akiket én fontosnak tartottam a saját otthonunkban.
2005-ben részt vettem a születés hetén belül Budapesten, volt egy workshop Franz Rengli pszichológus vezetésével. A Siló Anna Mária szülésznő, és ott volt az első születés élmény tréningem, és olyan mélyen érintett, hogy ennek utána kell járnom, és foglalkoznom kell vele, hogy előrébb jussak.
És mit tudhatom meg a születésből?
Az édesanyámnak programozott szülése voltam, az azt jelenti, hogy a várandóságának a 42. hetében úgy kerültem én így a képbe, mint magzat, hogy ajaj, ennek a gyereknek már meg kellene születnie, és még mindig nem született meg, úgyhogy akkor programozzuk be az anya, az édesanyja szülését, és akkor így indultam én el, mint születendő gyermek, és azóta ezt olyan jó, hogy így a szülésznői hivatásomban is ketté tudom választani, hogy az édesanyja szül, és a gyermek pedig születik, és hogy ez egy időben történő, de két nagyon különböző élettörténet.
Ugye a laikus ember erre azt mondaná, hogy hát akkor nem siettél a világra jönni. Ez meghatározta a későbbi életedet?
Persze, semmivel nem sietek. Most sem. Nem sietem el a dolgaimat, és valóban minden olyan változásaimat, a kisgyermekkortól kezdve egészen 37 éves koromig, tehát a változásba belemenésemet, ha így tetszik, mint ahogy a születésbe való belemenésemet programozták kívül külsőleg, így minden egyes változásomba való belemenetelem programozással történt.
Az, hogy a kicsire bízta lényegében a szülést, a születést, ez egy óriási bizalom felé is, meg önmaga felé is, nem?
Végig egy egyébként vele igyekeztem kommunikálni, tehát hogy azok, akik engem körülvettek, azok persze támogattak minket és odafigyeltek ránk, de hogy az nekem egy olyan külső segítség volt, ami ahhoz volt jó, hogy én tudjak a gyerekemmel és a fiammal végig kommunikálni és kapcsolatban lenni.
Így utólag visszanézve az elmúlt 4 évet, hogyan alakította a kicsi életét, egyáltalán a tulajdonságait, az, hogy ő ilyen körben így születhetett meg?
Én azt látom rajta, ő pontosan időben született, 39 hét 4. napra, és én azt látom rajta, hogy ő minden fejlődési mérföldkövet lépést pontosan akkor tesz meg, amikor kell. Nem korábban, és nem is később, hanem pont akkor. Tehát akár a kúszás-mászástól indulva a beszéd, vagy minden ilyen nagyobb lépés, amit ugye a gyereknél felírunk és figyelünk, az már-már, amikor így gondoltam rá, hogy na vajon ugyan, mikor indul már el, mikor, mert már a szomszédnak már régen, na nem kell sokat várni, mert ő pont időben is. Például ezt látom rajta, hogy így mindent éppen időben csinál, nem kell különösebben noszogatni, mert szépen megérik majd ő arra, és akkor tényleg csak itt terelgetni is. Vigyázni kell rá, és támogatni őt. Például tavaly pedig még csak 3 éves volt, hogy mondta a dobótéren, hogy anya, nem szükséges, hogy begyere a fagyír, majd én megyek. Tapasztalom rajta, hogy nagyon önálló, de ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolgok is. Például, hogy ő abszolút nem fázós. Neki mindig pont jó. Hiszen nem volt egy olyan, mint ugye persze tudjuk, hogy akinek császármetszése volt, nagyon sok esetben nem ő kérte, hanem ez volt indokol, de hogy ugye a császármetszős babákra jellemző az, hogy fázósak, hiszen hirtelen kiemelték őket a levegőre, és hogy például nála ez abszolút nincsen. Hát a betegségekkel kapcsolatban azért mondjuk az anyata is sokat segít, hogy nagyon gyorsan átmennek rajta az ilyen kovis vírusok, tehát tényleg egy-két nap.
Sokáig tudta szoptatni?
3 év, 8 hónapos koráig, úgyhogy most 2 hónapja engedtük el ezt a dolgot, igen. De hát ugye ez mind azzal jár együtt, hogy nekünk ezre volt lehetőségünk így az első pillanattól kezdve. Most már látom és tapasztalom, hogy a háborítatlanul születő babák és azok, akiket mondjuk szoptatnak, vagy mondjuk akár hordoznak is, ugye megtapasztalják azt az ősbizalmat, hogy anyukámra mindig számíthatok. És ez most már így, hogy ő 3-4 éves, kicsit kezd ugye önállósodni, ez maximálisan látszik rajta, hiszen nem nagyon volt gond az oldali elengedésnél, mert ezt meg tudjuk beszélni, hogy pontosan tudja, hogy ha én azt mondom, akkor az úgy is van, hiszen ezt megtapasztalta, ezt a bizalmat velem kapcsolatban, hogy azt a fajta kapcsolódást és azt a fajta bizalmat ő ezt így átélte velem, és most már sokkal önállóbb tud lenni ezáltal.
Kicsi szív, kicsi láb, aki éjszakánként angyalokkal jársz, és a nagy csodákra vársz. Kicsi szív, kicsi láb, ki az életembe annyi fényt hoztál, mikor lelked itt maradt egy éjszakán. Vártam rám, ez a szeretet az égben született egy isteni áldomány.
Ma van apák napja. Az utóbbi években, főleg a fiatalok körében elterjedt a mondás, nem minden hős visel köpenyt. Ezt azokra az emberekre értik, akik csendben észrevétlenül tesznek nem átlagos nagy dolgokat. Az egyszülős központ idén is kiosztotta a páratlan szülődíjakat, az egyiket Hodruszki Csaba vehette át. A családfő, bár nem tekinti magát hősnek, néhány évvel ezelőtt egy betegség következtében elvesztette feleségét, azóta egyedül neveli 3 gyermekét. Az ő otthonukban járt Kovács Bernadett, aki az édesapával és Bende Guzzal a legnagyobb testvérrel beszélgetett.
Érettségi felkészülés kellős közepébe csöppentem.
Igen, hétfőn, kedden és szerdán fognak lezajlani a szóbeli érettségik. Magyarból, azon belül irodalomból és nyelvtanból, történelemből, illetve intesiből is fogok szóbeli érettségit tenni. Hát a felkészülésnek a legvégén járunk, és már a összegzésnél járok.
Mint édesapának, önnek is most ez egy új helyzet, hogy a legnagyobb gyermek, a legnagyobb fiú érettségizik. Szülőként ön hogy éli ezt meg?
Nagyon vissza kell fogni magam, hogy ne kérdezzem meg minden órában, hogy most éppen felkészülsz, tanulsz, vagy valami mással ütöd el az idődet, mert ezzel csak a terhet tenném a Bende Guzzra, ezért inkább igyekszem a lehető legkevesebb szemek kérdezni. Nagyon izgulok, megmondom, ezt nagyon izgulok.
Ezt tudtad egyébként, hogy édesapád így izgul, érted?
Tudom is, és azt is tudom, hogy ő jobban izgul, mint én izgulok.
Tehát te nyugtatod de. Őt.
Igen.
Te sok egyébként mennyire, hát már bocsánat, hogy így fogalmazok, hagynak téged tanulni?
Most már nem vagyunk együtt annyit, mert régebben még egy szobában voltunk Csanival, de amióta a tavalyi felújításkor apa csinált nekünk egy külön szobát, ezért hát együtt vagyunk, de már nem olyan sokat, viszont mind a kettő tesómmal nagyon jó kapcsolatom van, szóval ha Flórának kell valami segítség esetleg, akkor tudok neki segíteni.
Ő milyen idős a kislány?
Flóra 14 éves.
Hát akkor már ő is nagyobbacska kislány.
Igen.
Tehát édesapa izgul, édesapa szobát csinál, édesapa mindent csinál. Édesapa egy hős, aki nem visel köpenyt.
Túlzás a hőset, az ember csinálja a dolgát.
Mióta van ez a felállás, hogy egyedül neveli őket?
9 éve halt meg a feleségem, az ő édesanyjuk, és azóta. Tehát az volt a legnehezebb időszak, és hát évről évre, mondjuk nem mondom, hogy könnyebb lett, de más változtak. Ahogy ők nőttek, ahogy az ember bele tanult ebbe, vagy beleszokott ebbe, ezért mennyiben lehet azt mondani, hogy már nem olyan nehéz, inkább így mondom, nem az, hogy könnyebb.
Hogyha ön mögé nézek, ott egy hölgy van a falon.
Ő igen, az? Ő az, igen, igen, az ő képe van ott a falon.
Szokott édesapád, vagy volt olyan, amikor beismerte, használhatom ezt a szót, hogy vannak igen sűrű napok, sűrű hetek és nehéz időszakok?
Én édesapámon sose láttam azt, hogy egyszer is megtörve lenne. Mindig a legjobb oldalát mutatja, és nem látom azt, hogy egyszer is úgy van vele, hogy visszagondolna erre az időre, és hogy jaj, milyen rossz dolgom van, hanem ő na, szerintem nagyon jól kezelte, és erősen felállt ebből. Leginkább, aki ezt így kimutatja, az ő édesanyámnak a édesanyja,
a nagymama.
Ő azért elég sokszor szokott ilyen meséket mondani, ahol anya ott volt, és hát azért el is szokott néha rajta pityeredni, meg szomorodni, de nem tudom, apán nem látom sose, hogy nagyon megtört volna.
Megengedte azért magának, hogy fájjon?
Igen.
Nem minden férfi engedi, meg csak azért kérdezem.
Persze, föl kellett dolgozni, hogy ne lelkileg, a mai napig fájdalom, de hát ez egy olyan fájdalom, amivel az embernek együtt kell élnie. Egy katolikus közösségnek vagyunk tagjai, és onnan azért elég sok segítséget kaptam. Mind a lelki, mind pedig a logisztika, tehát a hétköznapi dolgokba is. És ami a legnagyobb segítség még ezen túl, hogy a nagymama, anyai nagymama az lényegében a halál után majdhogy nem ide költözött. Hát nem mondanám, hogy teljesen ide költözött, mert ő vidéki asszony, de egyébként a hétköznapokban meg rengeteg segítséget megad itthon.
Szuper nagy év akkor, ugye?
Szuper, abszolút szuper nagy év. Főz, most takarít, hogyha ezt értünk szuper nagy alatt, de nyilván ne ezt értsük alatta, hanem azt az érzelmi támaszt, amit egy családban egy nőnek meg kell adni, azt ő megadja. Nyilván a leosztásban ő a mindent megengedő, és mindig a lelket simogató és kényeztető. Nagymamai szerepe egyébként is ez, de ebben a felállásban is én meg a szigorú, a követelő, a számonkérő, és a reggel ébresztő, este lefektető, vagy aludjál már. Hát ezek a szerepek, ezek megvannak a klasszikus módon természetesen.
Ilyen szigorú édesapád van?
Nem teljesen. Most már nagyok. Maguk életét kell, hogy megszervezzék. Most már nagyon nehéz lenne őket nevelni, azt gondolom. Mintát lehet adni, de nevelésbe azt, amit akkor bele tudtam tenni, ezt beletettem. Most már ők is érzik, ha sokáig fönn vannak, akkor hullaálmosak lesznek. Például, ha nem tanulják meg a leckét, vagy nem csinálják meg, akkor egyest fognak kapni. Ezeket a kudarcokat nekik is meg kell élni, ezt a felelősséget.
Na, visszatérve még, hogyha a nagymama a szupernagyi, akkor ő most már hivatalosan is szuperapuka, mert hogy kapott ugye egy díjat.
Igen, ez egy külön díj. Hallottam talán valahol erről a szervezetről, de hogy nagyon nem foglalkoztam vele. És amióta hallottam róla, mert ugye megtaláltak és külön díjban részesítettek, azóta már érdeklődőbb vagyok, és nagyon sok segítséget tud nyújtani az egyszülősöknek. Én azt láttam a honlapjukon, meg ott a egy-két vezetővel egy nagyon rövid beszélgetés során ez derült ki számomra.
Tehát akkor valaki beajánlotta önt?
Igen, az unoka nővérem volt.
És mi volt az indok? Persze három gyermeket egyedüli apukaként nevelni, azért ez, fogalmazunk úgy, hogy kihívás.
Igen.
Volt még ezen felül valami?
Igen, azért színezi ezt a mi történetünket valami. Az én lányom egy nagyon súlyos genetikai betegséggel született. Ő nem vesz levegőt alvás közben. Régen ez ugye bölcső halálnak hívták, és sem gyógyítani, sem megállapítani nem tudták, nem vett levegőt, meghalt. Őnála ezt diagnosztizálták, mert ez már ugye, újszülött korában kiderült. Majdnem egy évig volt intenzív osztályon kórházban, élethalál között többszörös újraélesztéssel, amit az édesanyja küzdött végig, amikor is haza kerülhetett, úgy, hogy egy konkrét intenzív osztályt saját felelősségünkre persze, de haza költöztettünk, tehát az összes lélegeztetőgépet a szondán keresztül kellett táplálni, ugye meg volt egy gégekanülje, azon keresztül ment a gép, és ez olyan handicapet okozott neki, gyermeket nevelők tudják, hogy az első hónaptól kezdve minden hónapnak megvan az a fejlődési fázisa, aminek kell lenni, hogy később az idegrendszer és az ember teljes élet tehát tudjon élni, nekem ezek szinte mind-mind kimaradtak. Ezért most is még azért vannak olyan jelei, nem volt oxigénhiányos, de olyan jelei, hogy ami tanulási nehézséget okoz. És akkor volt 4 éves. Legtöbbször az édesanyja vele aludt. Az egy ilyen szempontból elég nehéz időszak volt. Tehát lehet, hogy aki erre gondolt, ő hősként tekinthet rám. Én ezen sose gondolkodtam, hogy ez hősi teendő volt, vagy hősi cselekmény volt az ember. Ott van az árvíz, akkor pakolni kell a homokzsákot, amíg meg nem állítod. Tehát ez egy ilyen feladat. Tehát akkor csinálni kell.
Oké, rendben, nem mondja magáról azt, hogy hős, de néha azért egy kicsit megveregeti a saját vállát, hogy na, Csaba, lehet, hogy ezt jól csináltam.
Nem, nekem az önbizalmam annélkül is a helyén van, bocsánat. De bár azt mondják, az öndicséret olyan fontos, hogy nem szabad másra bízni, de nem gondoltam itt soha. A Jóisten ezt rakta az én hátizsákomba, én nekem ezt kell cipelnem. De nagyon sokat is adott ez az időszak nekem, tehát ez... nyilvánvalóan egy picit más szerep egy egyedülálló szülőként egy családot koordinálni, mint valakivel megosztva ezeket a terheket. Az biztos, hogy engem is nagyon formált ez az elmúlt 9 év.
Ti néha azért megveregetitek a vállát édesapának?
Én nagyon büszke vagyok rá, hogy nem mondott le rólunk, vagy nem tudom, tehát hogy viszi ezt a terhet minden nap, és hogy teszi, amit tennie kell. Tényleg ez ilyen apai feladat, és hát most lehet, hogy ez rossz, hogy ez így alakult, de ebből kell építkezni.
Apának lenni nem könnyű, de jó apának lenni döntés kérdése. Legalábbis ezt állítja Bajnai Zsolt, aki minden ezzel kapcsolatos gondolatát, bizonytalanságát papírra vetette, és meséket szőtt belőlük. Így született meg az Apukává tett című története is, ami fődíjat kapott az Apa Kulcs egyik korábbi irodalmi pályázatán. Az Apa ezerrel pályázat idei elismeréseit ma adják át. Pilisi Csenge beszélgetése.
Itt a kezemben tartok egy könyvet, amiben az apa puszi. Ugye ez a téma, hogy az elbúcsúzás, az elengedés, az elválás, annak az élményét írta meg?
A lányomnak azt hiszem a 14. születésnapjára írtam 10 évre visszamenőleg, hogy ugye ezek a puszik, amit még meg lehetett az osztály előtt is csinálni, aztán már az osztálynál nem lehetett, már csak az iskola külső bejáratánál, aztán már ott se, aztán már csak otthon, és akkor hogyan múlnak el ezek a maradó puszik, és ez mennyire tudott fájni. Igen, ez 10 évet ölelt át.
De rendszeresen ír egyébként a gyerekeivel, vagy a lányával való kapcsolatáról, mint apa, hogy éli meg ezeket?
Most, hogy így mi beszélgetünk, így belegondoltam, és engem is meglepett, hogy viszonylag sokszor. De rendszeresen írok személyes történeteket is, és így beleszámoltam, azért lehet, hogy egy ilyen műsorra való apa-gyerekei kapcsolat összejöhetne.
Miért írja meg ezeket? Történeteket, sőt, fődíjat kapott évekkel ezelőtt az Apa Kulcs irodalmi pályázatán, úgymond egy mesével, ez egy kitalált történet lehetett, ugye?
Félig meddig, igen. Nem tudom, valószínűleg azért már, hogy izgat ez a történet a gyerekeimmel, hogy milyen lehet a kapcsolat, meg a kitalált részei is, ugye ez az Apa Kulcsos történet, ez egy kicsit kitalált volt, hogy egy apuka Covid idején hogyan talál arra rá, hogy a saját gyerekével akár játszani is lehet. Én nagyon-nagyon szerettem játszani Lego. Ezért nagyon sok közös emlékünk van a gyerekekkel, hogy mi mindent építettem. Jó is erre visszaemlékezni, meg lehet, hogy egy kis idő az ember magával is elszámol, hogy vajon jól csinálta-e.
Mert úgy van az a kor, ugye most már 20 évesek a gyerekek, amikor most már vissza tud nézni, hogy jól csinálta-e.
Az biztos, hogy az is egy ilyen traumatikus élmény volt, amikor ugye egyetemre mentek, és a szobájuk ajtaja esténként nem lett bezárva, és reggel arra ébredni, hogy jön a fény a szobából, ja, nincsenek otthon. Azért ez is egy ilyen meghatározó élmény, de hogy egyébként szerintem ez az apaság, ez azért megmarad. Tehát hiába 20 évesek, és hiába mások a dolgok hozni, vinni, intézni, költözni.
Mennyire volt tudatos, amikor még kicsik voltak, vagy amikor esetleg várták a gyerekeket, hogy én jó apa leszek, vagy hogyan tudok jó apa lenni?
Akkor ott ilyen visszatérő lelkiismeret fordulásom, hogy 20 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy az a jó apa, aki sokat dolgozik, és keresi a pénzt a családjának, hogy mindent megadjon. Erre viszonylag gyorsan rájöttem, hogy ennél van jobb dolog is velük lenni, meg otthon lenni. Ha ma újra kezdenem, akkor biztos, hogy ezt a hibát megpróbálnám nem elkövetni. Meg azt is jó lenne megtanulni, ezt mert lehet, hogy a gyerekeimnek fogom elmondani, hogy a saját életkoruknak megfelelően tudjam őket kezelni. Hogy amikor 3 éves, akkor én is tudjam, hogy ő 3 éves. És azért ez sem olyan egyszerű. Tehát én így visszagondolva, néha biztos volt, hogy a fiamat nagyobbnak néztem, mert ott volt mellette a kisebb lány, aki valamennyivel fiatalabb. volt, lehet, hogy másképp csinálnám. Van egy nagyon fontos mondás, amit az egyetemen tanultam, a házassághoz is kapcsolódik, de a szülőséghez, hogy egy apa azzal teti a legtöbbet a gyerekeiért, ha szereti az anyukájukat. És szerintem ez egy alapvető tételmondat, ez a tételmondat szerint próbáltunk élni, és meg tényleg az volt a fontos, hogy minél többet legyünk együtt, meg hogy a gyerekek is, meg mindenki is, én is, a feleségem is csinálhassa azt mellette, amit egyébként akar csinálni. Sokat jártunk színházba, sok könyvet bennünket körül, sokat olvastunk, és most már nagyon jó, amikor ők ajánlanak, hogy azt láttad, azt olvastad, ez egy jó dolog.
Férfiként, apaként belegondol abba, hogy milyen mintát ad tovább a gyerekeinek? Itt említette, hogy szeretni kell a feleségét, az édesanyjukat ahhoz, hogy ezt a mintát lássák.
Ha nem is vallja be magának az ember, hogy ebbe belegondol, de azért egy csomószor eszébe jut hogy ezzel, hogy vajon jól csináltam-e. Tehát ebben benne van az, hogy jó mintát adtam-e, hogy amit ők láttak, az jó volt. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy jó volt, mert ugye néha a hétköznapi élet, meg az anyagias világ, az lehet, hogy mást mutat, hogy más tempót, vagy mást kellett volna csinálni. Ez majd lehet, hogy valahol a végén kiderül, vagy majd abba reménykedem, hogy esetleg az unokáknál majd ez valahol visszaköszön, nem tudom.
Ők nem írnak?
De. A fiam az irodalommal foglalkozik, a lányom pedig azért színházzal is. Most volt a Radnótin egy ilyen ifjúsági bemutatójuk, úgyhogy nem esik messze az alma a fájától.
Ez a kulcs, nem? Vagy egy picit a gyerekünk szemével lássuk a világot, hanem magunkat is.
Néha így az utcán figyelve embereket, kicsit tényleg az az érzésem, hogy felnőtt fejjel próbálunk a gyerek fejével gondolkodni, hogy olyan legyen, mint mi vagyunk, és nem tudunk az ő fejükkel. Azért ugye a Lóci óriás lesz című vers, azért ebben szerintem egy alap mű, lehet, hogy ezzel kellene minden szülést kezdeni, hogy ezt felolvassuk hangosan. Tényleg az a fontos, hogy ő hogyan látja, meg ő mit akar. És lehet, hogy ez egyébként sok konfliktust is megelőzne, amikor rángatunk gyerekeket jobbra-balra. Miközben ő lehet, hogy semmi egyebet nem szeretne, csak nyugodtan egy kicsit ülni, játszani, és a saját történetébe elvonulni, vagy bennünket bevonni egy történetbe.
Hogy apa lehessek, erre vágytam nagyon régen, de amikor megláttalak, féltem, nem állok készen. Keserédes belül ez a kettősség, hogy tele a szív, de nagy a teher, immár felnőttként. Tiszta a cél, küzdök azért, hogy javítsak a körülményeken, hogy te jobban élj, mint ahogyan én, s felkészülj arra, mi vár. Sokszor nagyon fáradt vagyok, de érted, megéri minden nap felkelni. Ha baj van, hagyd, hogy segítsek, ma még csak öröm és játék. Tudom, fel akarsz nőni, de várj még. Kívánom szívből, hogy átéld, szülőnek lenni a
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Gyakori panasz a mai fiatalok részéről, hogy nehezen találják meg párjukat. Valójában olyan helyek sincsenek az iskola falakon kívül, ahol komolyabb ismerettségeket köthetnének, tehát aki leendő házastársát szeretné megtalálni, falakba ütközhet. A fiatalok körében mért magas fokú szorongás úgy tűnik ezen a területen is megjelent. Gyakori vált, hogy a fiatalok lusták, gyávák megszólítani egymást, de gondoljunk bele, ez az a korosztály, amelyik a digitális robbanás első tesztelője, és ezért főképp írásban kommunikálnak, sokan közülük elvált szülők gyermekei. Benkő Andrea 17 és 24 év közötti fiatalokkal beszélgetett.
Megvannak a találkozási lehetőségek, viszont kevesebbet vagyunk a párunkkal kettesben, mert inkább nagyobb csapatokban vonulunk, úgymond. Szerintem a tini éveinkben nem találjuk még meg az igazit, csak keresgélünk.
Kicsit úgy érzem így a fiúknál, hogy pont most benne vannak ebben a tini korszakukban, amikor így mindent ki akarnak próbálni. Hogyha például van egy barátnőjük, akkor úgy vannak vele, hogy lehet, hogy a másik jobb lenne, és jobb lenne inkább neki udvarolni.
Te egy érettebb kapcsolatra vágysz már.
Találok barátnőjük. barátokat, és nagyon jól el tudok szórakozni, viszont annyira megmaradtam ennél a baráti viszonynál, hogy nagyon nehezen tudok kijönni ebből a komfortzónából.
Nincsen hiányérzeted?
De sokszor van.
De hogy látod, hogy a ti generációtoknak nehezebb ismerkedni, mint mondjuk a szüleidnek?
Olyan szempontból van különbség, hogy még régen a fiúnak volt az a dolga, hogy kezdeményezzen. Most elvárják a fiúk, hogy a lányok menjenek oda. Valamilyen szempontból én is ilyen maradi típus vagyok, és elvárom a fiúktól, hogy kérdezzék meg, hogy esetlegesen szeretnék-e velük találkozni. De a fiúk, hogyha a lányok nem érdeklődnek, akkor ők nem fognak ezért bármit tenni.
Lusták?
Igen.
Az nem lehet, hogy félnek?
Azt sokszor érzem, hogy nehezebben szólnak oda egy olyan lányhoz, akiről tudják, hogy mondjuk értelmesebb, tehát valamilyen szempontból lehet, hogy félnek.
Én mindig hosszú távú kapcsolatot szeretnék keresni. Én rövid távú meg az én alkalmi kapcsolatokra nem is tudok alapozni, és nincs bennük szerintem semmi jó gyakorlatilag, mert nem lehet megszokni a másikat, és ezáltal nem tud kialakulni egy bizalmi kapcsolat. Apukám is ugyanígy komolyan áll hozzá mindenhez. Apukámtól nagyon sok tanácsot kaptam ez ügyben is, hogy hogyan viselkedjek majd egy párkapcsolatban, meg hogyan legyen ez majd a későbbiekben. Most nekem volt egy párkapcsolatom, annak vége lett, hosszú távra terveztem vele. Az elején nagyon szép volt, de a végére nagyon elromlottak a dolgok sajnos, és ő is tudott nagyon sokat segíteni, hogy hogyan lépjek túl rajta, hogy miért ne keseregjek emiatt, ami történt.
Mert de azért ez nehéz.
Bevallom, nem. Nem nehéz, mert olyat tett a volt párom, hogy azon túl kellett lépnem, különben tényleg összetörök.
Nyilván akkor most itt az ideje annak, hogy körülnézzél és új kapcsolatot keres. Azt hallom az okos lányoktól, hogy azért ők úgy várnák, hogy a fiú kezdeményezzen. Na de tudjátok, hogy hogyan kéne?
Nagyon sokan nem tudják szerintem. És hát én látom itt az iskolában is, látom a közéletben, az utcán is. Szerintem a lányok egy határozottságot várnak el a férfiaktól, és ez a határozottság sincs meg szerintem manapság, bár én azt is látom, ami szerintem sajnos, hogy ez már elfogadott.
Nagyvárosban élek, középiskolai város, és kifejezetten nem egyetemi közeg, tehát ha valaki betölti a 18-at, 20-at, általában 3-4-5 évre elmegy Budapestre, vagy valamelyik közeli nagyvárosba egyetemre. Így a személyes ismerkedésnek nagyon kicsi tere van. Én nem hiszek az online ismerkedésben társkeresés szempontjából, valahogy nem az én stílusom. Így viszont nagyon hamar be tudja határolni az ember a lehetőségeit. Ha a munkahelyen vagy iskolában nem ismerkedik meg valakivel az ember, gyakorlatilag zárt kapuknál áll, ha csak nem valami szerencse adódik az életében, és megismer egy társaságot vagy valakit, olyat, akinek esetleg van egy ismerőse. Társkeresés az kifejezetten nehéz feladat manapság szerintem, főleg így 22-3-4-5 évesen. Ez az akkor, amikor már nem csak egy estére akar valaki megismerkedni a másikkal, vagy valami kis laza kapcsolatot kialakítani, igenis már el kell gondolkodni azon, hogy hosszú távú társat keressen az ember maga mellé, ez pedig kifejezetten nehéz. Diszkóba alapvetően fiatalok járnak, ha még egyáltalán van diszkó valahol, és ott sem olyan túlságosan komoly kapcsolatot akar keresni, aki ismerkedik a másikkal. Ezen kívül viszont nincsenek nagyon találkozási helyek. El lehet menni egy-egy kávézóba, de akkor is az ember a saját ismerősi körével van. Olyan szerencséje talán van néha az embereknek, hogy összefutnak valakivel, és a klasszikus módon megszólítják egymást, de azért ebben a mi generációnk abszolút nem erős.
Miért nem meritek megszólítani egymást?
Az internetnek köszönhetően kialakultak bizonyos véleménybuborékok, amikben gyakorlatilag alternatív valóságokat él meg mindenki. Nem szokás megszólítani manapság a másikat. Félő, hogy megsértjük ezzel, félni fog tőlünk, kellemetlen lesz. Egyszerűen a kultúránknak nem része ez.
Attól féltek, hogy mondjuk a lányok zaklatásnak veszik, hogyha megszólítjátok őket?
Nyilvánvalóan ez is benne van, bár az esetek nagy része azt mutatja, hogy valószínűleg nem ez fog történni, csak nagyon kellemetlen lesz az egész. Természetesen benne van az is, hogy a mi generációnk iszonyatosan fél a visszautasítástól, vagy a negatív tapasztalatoktól. Főleg amikor már 20 év fölött van az ember, megvoltak az első rossz kapcsolatok, az első nagyobb szakítások, azért már igenis óvatosak vagyunk. És talán annál veszélyesebb terep, mint hogy azonnal kelljen válaszolni, és egyébként ez rengeteg problémára rávilágít a mi generációnkban, ez az azonnal válaszol. válaszolás, például, hogy miért nem akarunk telefonálni. Na, ugyanez a helyzet itt is, hogy gyakorlatilag az azonnali reakció, anélkül, hogy megfontoltan végig gondolhatnánk, hogy mit válaszoljunk erre, hát ez, hogy is mondjam, veszélyes terep.
Annyira megszoktátok, hogy inkább írásban kommunikáltok, hogy nehéz már azonnal reagálni, erre gondolsz?
Igen, de nem arra, hogy ne tudnánk személyesen beszélgetni, hanem inkább arra, hogy a mi generációnk irtózatosan sokat foglalkozik azzal, hogy analizálja saját magát, hogy megértse a működését, és ebben egy ilyen hirtelen döntést hozni, hogy valakinek, aki felteszi a kérdést, hogy esetleg eljön-e velem randizni, vagy megismerkedünk-e, erre mindenféle előzetes mérlegelés nélkül válaszolni, az egy kifejezetten kockázatos dolog.
Egyébként te hogy tervezed a jövődet?
Én nagyon szeretnék gyereket. Én nekem a klasszikus családmodell az abszolút standard. Nekem sajnos nem adatott az meg, hogy teljes családban nőjek fel, én édesanyámmal és a kis házi állatainkkal együtt élek. Én nagyon szeretném, hogyha mi egy rendes, teljes, legalább 3, hanem 4 fős családként tudnánk leélni az életünket majd a jövőben. A lényeg, hogy szeretetben teljen ez a kapcsolat. Ezért nagyon fontos ugye a társválasztás. Életünk társát választjuk ki, azt az embert, akivel le fogjuk élni az életünknek egy nagy részét. Nagyon sok megpróbáltatást kell együtt túlélni, és ebben nagyon nem mindegy, hogy ki a társunk.
Nézz az égre, mondd, hogy látod fejünk fele, csillagzátony. Kék szemedben én egyedül, gyerek lelkem veled serdül. Körbe-körbe egyre feljebb veled menni, vagy elengedni. Szép az arcod, szép a ráncod, szép az élet, nézd, hogy táncol. Várj, s ha majd 20 év múlva ott látlak, lehet, hogy ugyanúgy.
Boldizsár és Éva jegyesek. A mondat ugyan már 62 éve hangzott el, a két öröki fiú, mintha most fogadott volna örökhűséget egymásnak. Életük útjai érdekes módon keresztezték egymást, és ők máig kitartanak amellett, jó találkozás, jó döntés volt. Ahogy a műsor elején is mondtam, nem csodának kell tekinteni Varga Boldizsár nyugdíjas baptista lelkipásztor és felesége Éva történetét, mert egy ilyen döntés, egy ilyen kapcsolat, egy ilyen szerelem mindenkinek jár. Hallgassuk az évtizedes leánykérés történetét. A riporter Nagy Bálint.
Amikor elkezdtem a szemináriumi életet, elmondták, hogy milyen a házi rend.
Ugye ez egy rendlakásos.
Hogyne. És az egyik fő törvény volt, hogy a tanulmányi idő alatt udvarlás, nősülés kérdése kizárt dolog, legfeljebb csak a negyedik év második felében. És már az első évben volt egy lelkipásztor házaspár, és akkor rám kérdeztek, hogy hogy érzem magam a gyülekezetben, és akkor a feleség azt mondja, Varga testvér, ne csinálj nevű problémát, hadd adjak egy tanácsot, hogy nézni szabad, gondolkodni szabad, imádkozni szabad ezért a kérdésért, csak ne beszéljen. Ne adjon senkinek okot, alapot arra, hogy valami reménység támadjon.
Ameddig le nem jár az idő.
És ezt hát igyekeztem betartani, de most hadd hozzak ki valamit.
Jó, persze.
1963 karácsonyára készültünk, volt egy tanár, Kovács Imre testvér, Gyuláról járt föl órát adni, és kért tőlünk egy dolgozatot.
Ez a dolgozat itt van.
És amikor bementem vizsgázni, azt mondja, hogy érdekes, senki nem csinálta meg. Hát így akkor, ha mivel megcsinálta, a szóbelitől eltekintek. De ha van olyan kérdése, problémája, akkor beszélgethetünk arról. Mondtam, hogy negyedéves vagyok, most már foglalkozom a nősülés kérdésével. És akkor mondta Kovács testvér, ne nyugtalankodjon a testvér, az úr majd megmutatja, hogy ki lesz az.
De és hogyan mutatta meg? Itt akkor bekapcsolódik
gondoskodna a felesége is.
Jöttem haza Szlovákiából, és elmentem a teológiára, hogy édesapámmal megyek Soltvadkertre. És ebéd következett, és a konyhába dolgozó testvérnő azt mondja, Évikém, ugye nem akarsz bemenni a sok fiú közé, azt mondja, jó lesz neked, ha itt ebben. Persze, mondom, nem akarom egyiket se elcsábítani. Utána minden fiatal teológus jött ki, és én nem vettem észre, hogy ki, kezet is fogtunk állítólag, meghajolt a férjem, de akkor még nem tudtam, hogy ki ő.
Tehát éppen csak egy pillanatra látták egymást?
Egy fiatal hölgyöt elsohant előttem. Köszöntem, és akkor úgy kicsit meghajoltam, és elment. És abban a pillanatban éreztem, hogy na, most történt valami. Senkinek erről nem szóltam.
És tudta, hogy ki volt ez a hölgy?
Már akkor azt tudtam, hogy a Kovács Imre testvérrel jött, hát akkor nyilván, hogy az ő lánya. És azt kérdezte Kovács testvér, hogy illetve mondta, hogy hát majd megmutatja az úr. Ránéztem, mondom, már megmutatta. És szabad kérdezni, hogy ki az? Mondom, a testvér lánya.
Édesapám akkor, mikor hazajött, azt mondta, gyere be Évika a szobába, beszélni akarok veled. Mondja, hogy hát megkérte a kezed egy teológus, Varga Boldizsár, testvér, Varga Boldizsár. Hát mondom, nem is tudom, hogy ki az. Azt mondja, hát ott láthattad, hát nem láttam. Hát mondom, ha az úrtól van, majd imádkozok érte, és akkor majd meglátjuk, de én még nem mondok választ. Ezzel lezártuk, nem mondtuk senkinek semmit. Szép csendbe is, hogy küldjek egy fényképet. Hát küldtem egy bélyegképet, ami volt. Küldött férjem is egy képet, aztán hát édesapámtól üzengettett.
De most már jó lenne találkozni, hogy beszélgessünk, hogy legalább lásson, ismerjen meg. És Isten olyan csodálatos módon munkálta ki. Egy szombaton jön reggel az igazgató testvér hozzám, hogy Varga testvér készüljön azonnal a délutáni Wiener-Varce vonattal Gyulára kell menni, mert Kovács Imre testvérnek fent kell Pesten maradni, ügyet intézni egy gyülekezetbe. Hát aztán, hát, na most itt a nagy
eljött
alkalom.
A pillanat.
Na most itt a nagy alkalom, és akkor a vonatot elértem, lementem, és közben Kovács Imre testvér küldött egy táviratot Gyulára, hogy Varga Boldizsár teológus megy, várjátok a vonatnál. Csak hogy a távirata, hogy mielőtt megérkezett, a lányok elutazott a nővérjéhez Biharugrára.
Sárga papíron ez egy 1964-es távirat. Az van ráírva, hogy Boldizsár itt van, hamar gyere. Zsóka. Ki volt ez Zsóka?
A húgom, ő fogadta az állomáson is, hogy én elutaztam a nővéremékhez, és rögtön tettek föl táviratot, mert nem tudtam, hogy...
Akkor mondd el azt is, amit mondott Zsóka.
Neki is úgy megtetszett, hogy azt mondta, ha én nemet mondanék, ő hozzá nem.
Elvégeztem a szolgálatot, és azt mondtam, én addig nem megyek vissza Budapestre, megvárom. Hát aztán csak hétfőn tudott jönni, átfázva, megfagyva, mert nem tudom, a busz lerobbant.
Aztán sietni kellett az irodába is, mert mérlegkészítés volt. Egy fél órát körülbelül beszélgetünk, és nekem is megdobbant a szívem rögtön, és éreztem, hogy itt az alkalom, de nem mondtam még igent.
Tehát igazából akkor itt volt egy rövid fél órás találkozás.
Amikor ugye megérkezett, akkor én igyekeztem röviden elmondani magamról minden hiányosságot és minden negatív dolgot, hogy mire számíthat, tehát minden negatív dolgot elmondtam magamról. És elköszöntünk egymástól. Elég hosszú idő telt el. Gyulán volt egy teológus nap. Azt hiszem, hogy 8-an mentünk, már ott vártak bennünket, és hát ebbe volt egy kis huncutság, hogy csak mondom, mintha fájna a fejem. Úgyhogy a többiek elmentek, Kovács Imre testvér bemutatta a várost, meg a várat, meg nem tudom mit, és akkor mi ketten megtartottuk az eljegyzést.
Mondhatni, hogy ez szinte teljes titokban volt egyáltalán?
Egy személy tudott róla, egyik osztálytársam volt.
Az volt az érdekes, megtartottuk az eljegyzést, és utána lehúztuk a gyűrűt, zsebre tettük, hogyha hazajönnek a többiek, ne lássanak semmit, és mikor a tisztelet tartott, akkor titokban a pad alatt majd mind a ketten fölhúztuk a gyűrűt, amikor édesapám köszöntötte a teológusokat.
Egy teológus, Varga Boldizsár eljegyezte Kovács Évát. És akkor hát fölálltunk, és ott köszöntött bennünket, áldást kívánt a jegyességünkre.
Három találkozás is egy titkos eljegyzés után. Ez a 62 év, ez szerintem bizonyítja. Nyilván sablonos a kérdés, de mi a hosszú házasságnak akkor a titka?
Közös megértés a boldogság alapja. Ezt mondjuk.
mondta egy bölcs, és én is vallom, mert két ember, mint két csiszolatlan kő kerül össze, és amíg azt összeformálják, kell egy kis idő.
Isten kedve szerint való házasság. Nem a szemem után akartam menni. Nem bizonyos haszon után akartam menni. Isten kedve szerint való legyen.
Kedves hallgatóink, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Itt hamarosan a nagyítás következik. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.